Folytatódik tehát az Életre szóló könyvek című műsor. Én még mindig Olá Andrea vagyok. Vajon merre billent egy szinte unalomba fulladó házasságot, ha hirtelen életveszélybe kerülnek a felek, és vajon egymás felé tolja, vagy inkább elválasztja egymástól őket az, hogy ezt az életveszélyt az egyikük teremti meg. Bezárja magukat egy autóba, és ott szabadon enged valamit, ami bármely pillanatban megölheti őket. Elképesztő ötlet ez, és el lehet képzelni, micsoda érzelmi hurrikánt indít el ez a helyzet két ember között, akik már alig beszélnek egymással. Ez az a regény, amit biztosan nem felejtek el, mert amiről szól, egy kihűlő kapcsolatról és annak megmenthetőségéről, azt ezerféleképpen megírták már mások, mégis nagyon megmaradt bennem ennek a könyvnek a világa és a feszültsége, és az is, hogy a spanyol szerzővel telefonon beszélhettem róla. Egy 40-es évei végén járó házaspár autózik, egy hegyi úton felfelé kapaszkodva, az úti célt csak a férfi ismeri. Meglehetősen különös ajándékot készül átadni a feleségének, kétségbe esett igazolásaként annak, hogy még képes meglepni őt. Ám az események bizarr fordulatot vesznek. Imma Monszó Születésnap című regényében ezzel párhuzamosan két kamaszt is megismerünk, akik vélhetően ugyanazon a vidéken, ugyanabban az erdőben játszanak, és képzelik kedvenc könyvük hősének magukat, amint az óceán közepén a nagy bálna feltűnésére készülnek. Vajon hol ér össze ez a két szál? A népszerű szerzőt otthonában, Barcelonában hívtuk föl, az interjú elkészítésében Acél Kinga tolmács segített, és a Cervantes Intézet jóvoltából jöhetett létre ez a beszélgetés. A könyvnek egyik fontos kérdése, amit egy gyerek tesz fel a másiknak, hogy te tényleg nem látod a különbséget a fantázia és a hazugság között? Hol van a határ? Meséljen egy picit erről.
Yo creo que básicamente la diferencia está en la intención, ¿no? En la voluntad de mentir, es decir...
Azt gondolom, hogy leginkább a szándékban, az akaratban van a különbség, ami megkülönbözteti a hazugságot a fikciótól, a képzelettől. Más az, hogyha egy párhuzamos világot felépítünk, amikor az a szándék húzódik e mögött, hogy szórakozzunk, elmélkedjünk, szemlélődjünk, vagy valami jót hozzunk létre, ez mindig egy jogos törekvés, vagy egy jogos szándék. A olvasók tisztában vannak azzal, hogyha egy regényt, egy elbeszélést, vagy bármilyen művet olvasnak, akkor a szerzővel úgymond létrehoznak egy közösséget. Ebben a kegyelmi állapotban vesznek részt, ami maga a fantázia, olyan, mintha egy közös fikciós úrvacsorában vennének részt. Tehát ez valójában az olvasónak az élménye, ebben van egy megállapodott, kimondatlan játékszabály. Teljesen más az, amikor a szándékkal nincs tisztában a másik, és olyan szándékkal mondok el valamit, vagy hozok létre valamit, amiben nem avatom bele a másik felet, és szó sincs arról, hogy ez egy közös élmény lenne. Azt gondolom, hogy ezzel sokat foglalkozom, és sokat játszom ebben a könyvben, a születésnapban. Nem szeretem ezt a szembeállítást, hogy igaz vagy képzelt, mert azt hiszem, hogy nem ott van az ellentét pár, hanem a képzelt és a hazug között van az igazi ellentét.
A történetben egy olyan házaspár van, amelynek az egyik tagja, a nő élhal a fikcióért, az irodalomért, a versekért, a másik pedig a férfi, ahogyan mi megismerjük, azt hiszi el, amit lát. Az, ami velük történik, hogy amikor a feladat megszűnik, kirepülnek a gyerekek, és eltávolodnak egymást, ez törvényszerű?
Bueno, si te refieres a que es una, de alguna forma es una situación de crisis.
Hogyha arra gondolsz a kérdéseddel, hogy ez a válság, amit átél a kapcsolat, ez egy tipikus dolog. Azt gondolom, hogy a párkapcsolatokban, amikor nagyon sok idő eltelik, akkor nagyon megismerik egymást, szinte túlzottan is ismerik már egymást a felek, és szinte már fölöslegessé válik beszélni, mert amikor valaki kinyitja a száját, akkor már a másik rögtön elővételezés, azt is tudja, hogy mit fog mondani, és mindenki kialakítja a másiknak egy olyan helyét, amiből nehéz kilépni. Végülis be van skatujázva, vagy olyan szerepbe, amiből már alig tud moccanni, amiben már minden tudott, és minden túlzottan is ismert. Tehát ezek a mechanizmusok, ezek problémásak, és a párkapcsolatokban nagyon sokszor megjelennek, de azt gondolom, hogy ezen kívül is a baráti kapcsolatokban, vagy más kapcsolatokban is, amikor sok-sok év eltelik, és nagyon sok volt az intimitás, nagyon nagy fokú bizalom fűzi össze, és az emlékek fűzik össze, és a szeretet a feleket, akkor is ki tud alakulni egy ilyen végső soron destruktív vagy egy romboló mechanizmus, amikor nem engedjük meg a másiknak, hogy elfoglalja a saját helyét a világban, hanem oda helyezzük, ahova mi helyeztük, és az már nem igazán alakítható. Nagyon nehéz abból már visszatalálni egy olyan szabadsághoz, vagy egy olyan tánchoz, ami egy kapcsolatot jellemez, hogy megvan az a zene, amire egyensúlyban vagyunk, de mégis mozgunk és közösen haladunk valami felé. Ahelyett, hogy az történne, amit elvárnánk, hogy egyre érettebbek vagyunk, egyre jobban ismerjük egymást, és napról napra növekszik a szeretet közöttünk és az összetartozás, nem ez történik, hanem vagy nem mindig ez történik, hogy magától nőne ez a szeretet, mert az életkorral sok minden jár, tehát ez sok jó dolgot hoz magával, de sajnos nagyon sok nehézséget is, és az egyik legfőbb ilyen nehézség az, hogy beskatujázzuk a másikat egy olyan szerepkörbe, vagy egy olyan ismert közegbe, amiből már nem tud moccanni. És valójában ez történik itt is ebben a történetben, hogy maga a fikció, a képzelet az, aminek van egy jótékony hatása, vagy egy ilyen megváltó hatása, amikor már eljutnak odáig a felek, hogy inkább a hallgatást választják, ahelyett a számtalanszor lejátszott párbeszédek, beszélgetés, ami mindig zátonyra fut, és soha nincsen belőle kiút, ehelyett úgy döntenek, hogy hallgatnak, és végül is a férfi az, aki valamilyen értelemben a nő beskatujázott abba, hogy ugye tudjuk róla, hogy nincs képzelete, a valóságban él, és mégis meglepő módon egy nagy erőfeszítést tesz annak az érdekében, hogy újra a nővel egy hullámhosszra tudnának kerülni, amivel újra valamilyen érzelmet ki tud belőle váltani.
Számomra az volt az érdekes, hogy ugye a nő javasolja, hogy ne szóljanak, tehát hogy szűnjön meg a beszéd, hogy maradjanak csendben, de a férfi állít elő egy tökéletes csendet, mert teljesen elszeparálja őket minden impulzustól, a külvilágtól, ugye bezárkóznak tulajdonképpen egy autóba, vagy bezárja magukat egy autóba, tehát hogy az a fajta csend, amit talán a nő gondolt, hogy az segíthet, azt a férfi állítja elő, vagy legalábbis én úgy éreztem.
Azt gondolom, hogy ez mindenképpen mind a kettőjüknek a közösen létrehozott döntése. Mert végül is az, hogy egy párkapcsolatban milyen dózisban adagoljuk a csöndet és a beszélgetéseket, hogy mi az az egyensúly, amit el tudunk érni, az is szerintem egy ilyen kulcskérdés, vagy az egyik legfontosabb témája a kapcsolatoknak. És vannak ezek a tipikusan elismételt mondatok, amit mindig lehet hallani a párkapcsolatokban a másik fél szájából, hogy beszélnünk kellene, miért nem beszélünk többet, vagy túl sokat beszélünk, de végül is nekem az a meglátásom, hogy miért nem hallgatunk többet, vagy miért nem beszélünk kevesebbet. Azt hiszem, hogy a szavak miközben megváltóak is tudnak lenni, nagyon kemény fegyverek, és nagyon sokszor kétélű fegyverek, és az, hogy ezt az egész témát hogyan közelítem meg, azt gondolom, hogy ezt ki is terjeszthetnénk más tágasabb dimenziókban, nyugodtan a mai világban, a tágasabb közösségekben is, vagy az, hogy milyen közegben élünk, hogy a sajtó, a média hogyan működik, hogy hogyan használjuk túl a szavakat, hogyan koptatjuk el őket, hogyan élünk velük vissza, hogyan torzítjuk el a szavaknak a jelentését, és hiányzik körülöttünk a csend. Nem nagyon van lehetőségünk a csendnek a megélésére, mert folyamatosan zúdul ránk a mindenfajta inger, impulzus, és végül is így döntenek ezek az emberek, itt ez a két szereplő, hogy elvágják ezt a fonalat, és ezt nyugodtan ki is helyezhetnénk mondjuk a mai világra, mert lehet, hogy jót tenne akár a politikában, a kormányok között, az országok között, vagy a barátok között, vagy a családokban többet hallgatni.
A regényben a férfi ad egy nagyon különös ajándékot a feleségének, és fontos lenne beszélnünk a bizonytalanságról, vagy a veszélyről, mert ez a történet egy másik szálában szereplő kisfiú számára is nagyon fontos, a megélhető veszélyhelyzet. De itt ugye erre a házaspárra is nagyon hat ez, hogy nem tudják, hogy mi fog történni.
Bueno, es que en verdad una de las...
Azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb baja a századunknak, annak a századnak, amiben élünk, hogy egy túlzott komfort, túlzott kényelem van benne. Ezt, ahogy szokták is mondani, hogy ugye a komfortzónából nehéz kilépni, mert nagyon nagy stabilitás van, de sok-sok éve egy stabil, kényelmes életben, helyzetben vagyunk benne. És tulajdonképpen ez a nyugati társadalmakra jellemző, hogy ez a kényelem az, ami végül is másfajta problémákat, vagy másfajta zavarokat termelt ki, ami nem volt jellemző korábban. Ezek főképpen mentális vagy pszichés problémák, ugye a depresszió soha korábban nem volt ekkora, ami miről szól, hogy nincs meg az életnek, az egzisztenciának vagy a létezésnek az értelme. És ez az a komfortzóna, amiből nem kellett soha kilépnünk, egészen addig még nem jelent meg a koronavírus járvány, és például ugye az én szüleimet, hogyha nézem azt a nemzedéket, ők még átélték a polgárháborút, a világháború utáni korszakot, éhezést, tehát teljesen másfajta dolgokkal küzdöttek, mint amelyekkel mi. Szokták mondani, hogy az én generációm, ezek az 50-60 évesek, ez egy ilyen kiváltságos generáció, mert hát csak a jóban, a stabilitásban nőttünk föl, hozzá vagyunk szokva, nekünk lételemünk, nem is ismertünk mást, mint ezt a fajta kényelmet, és nem tudjuk, milyen az, amikor valami bizonytalan. Nem is tudunk ezzel mit kezdeni. Sőt, elviselni se tudjuk, hogyha bizonytalanság van. És mégis azt látjuk, hogy hiába igyekszünk kiírtani, vagy kiiktatni minden bizonytalansági tényezőt az életből, valójában bizonytalanság nélkül az életnek nincs is olyan intenzitása. És ez a párkapcsolatokban is ugyanígy van, most visszatérve a könyvre, ugye ott a nő az, aki mondjuk úgy, hogy egy ilyen romantikusabb alkat, akinek nagyon szüksége van erre a fajta belső intenzitásra. Amit megél, az saját képzeletében, a elképzelt életekben és a mindenféle történésben, amit kialakít az ő saját belső világában, de nem tudja megélni a párkapcsolatában. És azt gondolja, hogy ugye ennek teljesen hiány van a férfi, akit abból a szempontból nem ismer, hogy mi az a fájdalom, vagy mi az a bizonytalanság, amit a férfi hordoz a saját gyerekkorából, és hogyan alakult ki az ő személyisége. Minden esetre ők is megkeresik azt a pontot, ami a stabilitás hiánya. És a gyerekek, a történetnek a másik szála ugyanezt keresik, a hosszú-hosszú nyári szünet, a hosszú hónapok, amikor nem történik semmi, hogyan lehet elkerülni mondjuk az unalmat. És ők is azt keresik, hogy hogyan tudják ezt megtölteni a saját képzelőerejükkel. Mondjuk manapság már ebben a digitális világban még az unalmat se tudjuk megélni, mert nincsen kitöltetlen idő, úgymond. Mégis ebből az unalomból nagyon sok minden tud kifejlődni, vagy felbukkanni. Nagyon sok ötlet, gondolat születik meg, nagyon sok minden létre tud jönni. És végül is hogyan harcolunk, vagy hogyan harcolnak az unalom ellen valamilyen kockázatot, vagy valamilyen veszélyt generálni, létrehozni, a bizonytalanságot létrehozni, a ki tudja, hogy mi lesz érzését megteremteni, és ahogy például a manapság az extrém sportok virágkorukat élik, hát 50 éve ennek nem lett volna értelme. Senki nem extrém sportolt.
Az a vidék, ahol játszódik a regény, az mennyire ismerős? Kicsit meséljen róla.
Esto se desarrolla en el entorno de Camprodón, es decir, es el Pirineo catalán.
Valójában, ahol játszódik ez a történet, ez a katalán Pireneusokban van, és jellemző erre a tájra, hogy rengeteg benne a vízesés, a bővízű patakok, nagyon nedves, nagyon páradús a környezet, erdők vannak, és általában ugye, ha egy helyszínt választok a írásomnak, akkor elmegyek oda, és dokumentálom, stb. Megismerem, de utána ezeket a részleteket ki is gyomlálom a könyvből, mert nem szeretem nagyon pontossá tenni, vagy beazonosíthatóvá tenni azt a tájat, ahol valójában játszódik a regény. Szeretem azt, hogyha nem felismerhető, hogy az olvasónak a saját szabadsága megmaradjon, hogy oda helyezze, ahova ő szeretné, és hogy valahogy az a táj, amit leírok, az egy univerzálisabb táj legyen. Katalóniában ugye három helyhez kötődöm nagyon intenzíven, a saját élettörténetemből kifolyólag is, ahol születtem, felnőttem, ahol a nyarakat töltöttem, mondhatnánk, hogy nagy bezártságban, gyerekkoromban, és van ugye az a vidéki táj, a vidéki Katalónia, amihez nagyon kötődöm, ahonnan az édesanyám származik, az a vidéki táj, és van Lerida, ahonnan az édesapám származik, az a Pireneusoknak egy magasan fekvő városa. Valójában elég kevés dolgot írtam, ami városban zajlik. Barcelona persze az a nagyváros itt, amit meg kell említeni, de végül is engem annyira a metropoliszok nem mozgatnak meg, vagy nem kötődöm hozzájuk annyira, nem érdekel annyira, a történeteim zömében mindig vidéki közegben játszódnak, és hát itt főként ugye azt a egyenlő mértékben imádott és utált várost kell megneveznem, Leridát, ahol jó magam is születtem, és 150 kilométerre található Barcelonától, ami jellemző rá, az egy ilyen extrém éghajlat. nagyon forró, tikasztó nyarak, és a tél, ami szinte szüntelen, főleg az én gyerekkoromban egy ilyen nagy ködben telt el. Tehát egy ködbe burkolózott telekkel tudom ezt felidézni. Bár pont a Születésnap című regényemben egy nyári megjelenése van ennek a tájnak.
Van egy szereplője ennek a regénynek, aki számomra az egyik legizgalmasabb, ez pedig az édesanyja figurája, aki nem tud olvasni, megértés, imádja a fiát, és nekem ő a legballadisztikusabb figura.
Mondhatjuk, hogy egy kicsit archetipikus ez a figura, bár mégsem egy igazi archetipusról van szó, hanem egy végül is elég különleges nő, aki valamilyen értelemben a történetben is egy marginális szerepet tölt be, és amúgy is egy ilyen kiszorított helyzetben él a falun kívül, egész életében ugye egy házra vigyáz, tehetős embereknek a házát tartja rendben, gondozza. Semmilyen fontos munkát nem végez, semmilyen fontos döntést nem hoz meg az életében, hanem hagyja, hogy az élet viszontagságai bizonyos szerencsétlen irányokba tereljék a sorsát. És nem sokat mesélek a könyvben az ő alakjáról, de mégis érezni azt, hogy egyedül van egy ellenséges közegben a polgárháború után vagyunk, ugye átélte magát a polgárháborút is, ami egy ilyen nagyon macsó, hímsovinista világ, ami a főként az egyedülálló nőkkel szemben egyáltalán nem egy elfogadó világ, amiben ő van, és ott van az a kapcsolata a fiával, amit úgy alakít ki, hogy egy hatalmas, korlátlan szabadságot ad végül is ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy eltávolítja a közösségtől, és kívüláll minden embert, hogy külön élnek, nem is bent a faluban. És most, ahogy erről beszélek, eszembe jut, hogy van egy másik regényem is, ahol egy hasonló női sors felbukkan, tehát valahol ez az én képzelet világomban, vagy az én belső világomban benne van, az, aki saját akaratból vállalt számüzetésben éli le az életét. A Carmina végül is egy jelképes szereplőnek is tekinthető. Azt jelképezi azt a momentumot, amit egészen biztos Magyarország is a saját történetében átélt, mert az egész emberiségnek a történetében benne van az a pont, amikor arra eszméltünk rá, hogy a kultúra az megmenthet minket, amikor abban bíztunk, hogy nagyon nagy elvárásaink voltak az írott szöveggel, a könyvekkel kapcsolatban, a gondolatnak a megváltó erejével, és ezzel a hatalmas reménnyel éltünk, amit ugye manapság már ez kicsit lejárt, mondhatni, hogy elsöpörte, vagy letarolta a mi digitális korszakunk ezeket a nagy reményeket, amiket fűztünk a kultúrához, de itt ez a szereplő 40-50 évesen, mondhatjuk, hogy ezzel a bizalommal van még a világ iránt, hogy igen, engem még nem mentett meg a kultúra, de téged és az én utódaimat, a fiamat, aki már majd tud olvasni, és majd a könyveken keresztül fel emelkedik, és nem éli meg ugyanazt a nyomort, amit mi. Tehát igazából az én édesapámról is van egy hasonló élményem. Ő nagyon jó olvasó volt, és nagyon szerette a könyveket, és az a bizalom, vagy a hita, hogy a kezembe tudott adni egy könyvet, szinte az sugallva, hogy igen, ez az a kulcs, a megváltás kulcs, ami kiemeli majd az embereket a nyomorúságból, és hát valójában bizonyos értelemben talán igen, de hát mégis látjuk, hogy nem, tehát ez a reményünk, ez szertefoszlott, vagy már nincs meg bennünk ez a bizalom az írott és nyomtatott betűkkel, vagy a szövegekkel szemben. Már nem látjuk azt, hogy meg tudna minket óvni az irracionalitástól, vagy a katasztrófáktól.
Ima Monszú Barcelonában élő íróval beszélgettünk, a Acél Kinga tolmács segítségével a Születésnap című regényről. Ma tehát megint két olyan könyvet csempésztem a műsorba, ami számomra volt életre szóló. Ha olvasnátok őket, szerintem a könyvtárakban megtaláljátok, de abban bízom, hogy csak úgy ezek a beszélgetések is érdekesek voltak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, Olá Andrát hallottátok.